Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Példabeszédek könyvének 8. részéből olvassuk. Példabeszédek könyvének 8. részében így szól hozzánk Istenünk igéje. Nem kiállt-e a bölcsesség? Nem hallatja-e szavát az értelem? Kiáll a magaslatok ormára, az útakra, a keresztutakra, a városba vivő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiált. Hozzátok kiáltok, férfiak, szavam az emberekhez szól. Legyetek okosak, ti együgyűek, legyetek értelmesek, ti ostobák. Hallgassatok rá, mert fontos dolgokat mondok, ha felnyitom ajkamat. Helyes, amit mondok, mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt. Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság. Mind világosak az értelmeseknek és az ismeretre vágyóknak érthetők. Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat. Mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Én a bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás. Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat, a kevét és a kevésséget, a helytelen utat meg álnok beszédet gyűlölöm. Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom. Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az elöljárók. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. Gyümölcsöm drágább az aranynál, a színaranynál is, jövedelmem a színezüstnél. Az igazság ösvényén járok és a törvénynek útjain, hogy örökséget adjak az engem szeretőknek és megtöltsem kincstárukat. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt, réges-régen. Az ősidőkben formált engem, kezdetben mielőtt a föld létrejött, mikor még nem voltak mélységek, megszülettem. Mikor még nem voltak tele a források vízzel, mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem. Mikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. Ott voltam, mikor megszilárdította az eget, mikor kimérte a látó határt a mélység fölött, mikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyert az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind szeretik a halált. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy megszólaltál már az ősi időkben is, hiszen te vagy a bölcsesség, aki itt beszél az ígében, és te vagy az, aki adattál nekünk Istentől bölcsességül is, igazságul, szentségül és váltságul is. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki kiáltasz, és aki hívsz bennünket magadhoz újra meg újra, azért, hogy megajándékozz bennünket a te szavaiddal, és azokon keresztül, és azokban a te bölcsességeddel, a te okosságoddal. Köszönjük te néked, hogy ezzel akarsz rávezetni bennünket, akik született ostobák és bolondok vagyunk. Ezzel akarsz rávezetni az életnek az útjára, az üdvösségnek az útjára, a boldog életnek az ösvényeire. Köszönjük te néked, hogy nem szűnsz meg kiáltozni nekünk, mert szeretsz bennünket. És nem csak, hogy abban mutatod meg ezt a szeretetet, hogy kiáltasz nekünk, hanem még az életedet is föláldoztad értünk, hiszen eljöttél erre a földre, és meghaltál a kereszten üdvösségünkért. Köszönjük te néked, hogy föltámadtál a halálból, és élsz, és tudhatjuk, hogy a bölcsesség nem csak szeret bennünket, hanem végtelenül hatalmas is, hiszen nagyobb a halálnál is. Urunk Jézus, a te szavaidra kell hallgatnunk. Segíts bennünket, hogy leüljünk a te lábaidhoz, és hallgassunk, hogy bölcsek lehessünk, és megtaláljuk a hazavezető utat, a hozzád vezető utat, az üdvösség ösvényét. Köszönjük te néked, hogy ma is ezért jöhettünk ide, és ezért jöttünk ide. Szeretnénk valóban leülni, és hallgatni téged, és bölcsé lenni. Oszlasd el bolondságunkat, esztelenségünket, értelmetlenségünket, és adj nekünk igaz eszességet, igaz okosságot és bölcsességet. Köszönjük te néked, hogy magasztalhat téged a szívünk, dicsőíthetünk előre mindazért, amit tanítasz nekünk, és amivel ma is megajándékozol. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, áldott bölcsességünk. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 153. éneket. A 153. dicséretünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz egyisten megismerhet. Isten tiszteletünk alapigéjét a példabeszédek könyvének 15. részéből olvassuk. A 15. rész 31. és következő verseiből leülve hallgassuk meg Isten igéjét. Akinek füle hallgat az éltető intő szóra, az a bölcsek közt lakik. Aki elfordul az intéstől, megveti saját lelkét, aki pedig hallgat a feddésre, értelmet szerez. Az Úr félelme a bölcsességre tanít, és a tisztesség előtt jár az alázatosság. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap szembesültünk azzal, hogy az Úr Jézus Krisztus arra hív minket, hogy egyértelműen álljunk ő mellé, higgyünk ő benne, fogadjuk el megváltónak és Urunknak, és ő legyen a következőnkben az egész gondolkodásunknak, megnyilvánulásainknak, egész életvitelünknek a kiinduló pontja. Ő vagyis az ige, az írott ige, a Biblia. Ebből induljunk ki abba a kérdésből, hogy mit gondolunk Istenről, önmagunkról, a világról, az emberekről, a történelemről, vagy akár az élet hétköznapi dolgairól is, és hogyan éljünk aztán hétköznapjainkba. Tehát legyen az életünknek centruma Jézus, az ige, és csak ő egyedül. Erre hívott minket, rávilágítva az Úr Jézus, hogy ha nem ezt az utat választjuk, akkor nem a senki földjén fogunk tartózkodni, nem valami semleges zónába és egy ilyen neutrális övezetbe, mert olyan nincs a világba, hanem a másik oldalon fogunk állni az ő ellenségeinek a táborába. Mert nem lehet olyan, hogy valaki vele sincs, meg ellene sincs, hanem valaki, így mondta Jézus, vagy vele van, vagy ellene. Nincsen semleges, neutrális zóna ebben a mindenségben, amit elfoglalhatnánk. Akik Jézus mellé állnak, és akik valójában őt hitáltal, mint megváltójukat és urukat a szívük és életük centrumába fogadják és állítják, azok az emberek hallgatni kezdik őt. Hallgatni kezdik őt. És annyira szép itt ebben a most felolvasott alapígében az, hogy akik őt hallgatják, azok az emberek az élet feddését hallgatják. Így mondja itt az írás, hogy az élet feddését. Úgy is lehet mondani, az éltető, intő szót hallgatják Jézustól. Ez az éltető, intő szó, ez az élet feddése, ez Jézusnak a szava, ez az evangélium tulajdonképpen. Mert az evangélium szavát halljuk, akkor az éltet bennünket. És ezt nem csak akkor tapasztaljuk meg, mikor még nem vagyunk hívők, és hallgatjuk az evangéliumot arról, hogy Isten szeret minket, hogy Jézus az életét adta ezért, hogy biztosan ő a megváltónk, hogy van számunkra bűnbocsánat, és nem kell semmit tenni, csak hinnünk kell ezt az isteni üzenetet, és megragadnunk Jézust, és milyen Jézus, és milyen az üdvösség, és minden ajándék, hanem amikor már ezt megtettük, még utána is Jézus mindig újra nekünk az élet feddését, az életre vívő intő szót mondja. Mindig az evangéliumot mondja nekünk Jézus. Mindig erre tanít bennünket, hogy egyre jobban értsük ezt, hogy mi minden érdemünk ellenére, minden bűnünk ellenére, és minden jó tettünk nélkül, Isten szeretett gyermekei vagyunk. És Krisztus szeret bennünket, és velünk van, és velünk marad, akármi is történik. Hallgatjuk az élet feddését, ami bennünket is megelevenített, és újra meg újra megelevenít, élővé tesz. És mondhatnánk, hogy az életünket, a földi életünket igazán életté tesz, és sőt aztán ez az élet, ez az örök élet is. Az örök életre vívő, éltető szó, az evangélium. Így értjük azt a kifejezést is, amit itt az ige használ, hogy aki nem hallgatja az Úr Jézust, aki nem hallja tőle az evangéliumát, újra meg újra, az szereti a halált. Az gyűlöli a lelkét, így mondja az ige, megveti a maga lelkét, az azt jelenti, szereti a halált. Az meg akar halni. Nos, ülünk Jézusnál, mint a szívünk, életünk centrumánál, és hallgatjuk az ő életre vívő szavait, az életünket boldoggá tevő, az életünket teljessé tevő, az életünket üdvözítő, éltető szavai. És hogyha hallgatjuk őt, akkor ennek lesz egy olyan következménye, amit mindjárt itt az első pontba szeretnék aláhúzni, hogy az ilyen ember a bölcsek közt lakik. Mert Jézus lábainál ülnek a bölcsek. És a bölcsek hallgatják az éltető, intő szót. És aki elkezdi hallgatni az éltető, intő szót Jézustól, az ő megváltó urától, az a bölcsek közt lakozik. Oda kerül ezek közé az emberek közé, akiket bölcseknek nevez az íge. Olyan szép dolog ez, testvérek, hogy aki az Úr Jézusra hallgat, az nem marad egyedül, hanem oda kerül a bölcsek körébe. A bölcsek társaságába, az Úrra figyelők társaságába. És nem csak úgy, hogy úgy oda kerül, aztán utána gyorsan eltűnik onnan, mert nem mint egy fecske, hogy egy kicsi vizet kap, aztán elszáll tovább, hanem köztük lakik, tartózkodik. Hosszú ideig ott van. Időt tölt velük. És ül a társaságukban. Milyen társaság ez, testvérek? Milyen csodálatos, hogy a 133. Zsoltár beszél erről a társaságról, a hívők társaságáról, a bölcsek társaságáról. Mi jó és mi gyönyörűséges, mikor együtt vannak az atya fiak. Oda küld az Úr áldást és életet mindenkor, mondja a Zsoltár. Ez egy csodálatos közösség. Csodálatos közösség volt Jézus társasága, a tanítványok közössége. Örültek, akik ott lehettek és ültek a lábainál, és hallgatták. Félretette még a hétköznapi munkáját is az a Márta, hogy csak, illetve Mária, hogy csak hallgathassa Jézust. Márta nem tette félre. De, mert jó volt ott lenni, jó volt hallgatni a tanítását. A bölcsek ott ülnek Jézusra, és hallgatják, amit mond. És figyelnek arra, amit mond, testvérek. Van egy másik társaság is a világban, a bolondok társasága, ugye? A bolondok kompániája, akik Jézust megvetik, és akik nem hallgatnak rá, nem hallgattak az evangéliumot. Nem hallgatják tőle az ő drága, üdvözítő, életet adó tanításait, intéseit, bátorításait, nem hallgatják ők. Ők csak ülnek magukban. A bolondok úgy magukba ülnek, és nyomják a süket szöveget egymásnak. Nyomják a bolond szöveget. Ez olyan furcsa, hogy lehet, hogy egyébként nagyon intelligens emberek. Lehetnek egyetemi tanárok, vagy egyetemet végzett emberek is a bolondok. A Biblia szerint ugye majd beszélünk még erről, hogy bolondok mindazok, akik az Urat nem szeretik, nem félik, nem tisztelik. Akiknek nem a szívük közepén áll ő. Mindegy, hogy hány diplomája van, meg hány doktori címe, meg milyen pozíciója volt az életben. Bolond. Nem unintelligens, hanem hitetlen. És a hitetlen az egy bolond ember. Hogyha a Bibliát olvassuk, testvérek, nagyon fontos dolognak tartom ezt, hogy a Salamon, különösen Salamonnak a beszédeibe, ugye ő mint édesapa beszél a fiához ebben a könyvben is. Fiam, ide figyelj, ezt, azt tanuld meg tőle. És ez nem csak Salamon tanítgatta a fiát, hanem általában a zsidó apáknak kellett tanítani a fiukat az Isten félelemre. És arra, hogy ne a bolondok társaságába üljenek, hanem az Úrra hallgassanak, és kerüljenek a bölcsek körébe. És sokan testvérek, sok apa ma is a mai világban így elmulasztja ezt. Nagyon, nagyon komoly mulasztás, testvérek. Akik még előtte állnak az apaságnak, azok csak fontolgassák, hogy mi az ő dolguk. Majd a következőkben, még apák lesznek. De ugye, akik már benne jártak ebbe a cipőbe, vagy benne járnak ebbe a cipőbe, azok mire tanítjuk mi a gyerekeit? Tanítottuk a fiainkat, leányainkat. Erre, hogy hallgassd az Úr Jézust, fiam, és kerülj az őt hallgató közösségébe, a bölcsek gyülekezetébe, bölcsek társaságába? Vagy hagytuk őket, hogy menjenek a bolondok közé? És a bolondságot ragozzák előre-hátra, és vigyék aztán a rossz utakra egymást, meg lehet a mi gyerekeinket, a mi fiainkat is. Azt mondja, fiam, ne járj ezekkel egy úton, tartsd vissza lábadat ösvényüktől, mert lábuk a gonosz felé fut. Például, csak egy mondat, egy intő mondat egy apától, a fiához. Egy másik helyen olvassuk ebben a könyvben, hogy a bolondoknak a szája buzogtatja az ostobaságot. És a bölcsek ajka tudást hint szét. Nagyon szép a kifejezés, mert mondja, hogy a bölcsek szája az a bölcsességet hinti szét. Az egy olyan kifejezés van a héberben, hogy csöpök, mint amikor csöpögteti. Hogy elcsöppenti. A bölcs a bölcsességet. A bolond meg buzogtatja. Ömlik belőle, mint a vízfolyás a bolondság, a süketség, az értelmetlenség. És akkor oda tesszük a gyerekeinket, a fiainkat és a lányainkat, menjetek oda, nehogy elmenjetek a gyülekezetbe, ahol leültök az ige köré, hittanórára, kisifire, nagyifire, nehogy oda menjetek, menjetek a bolondok társasra, oda menjetek nyugodtan. Ja, aludni akartok, hát aludjatok. Ja, tévét akartok, nézzétek a tévét nyugodtan, nem kell a bölcsek társaságába mennetek. Értitek ezt a... És aztán csodálkozunk, amikor a gyerekeink felnőnek, és aztán se az Úr Jézus nem hallgatják, se a bölcsek társaságát nem. Tehát oda az összes haverjuk, meg barátnőjük a bolondok közül kerül ki, az istentelenek közül, ahol buzogtatják a bolondságot maguk között. És a bölcsességnek egy szikrája nem hangzik-e. Aki leül, tehát ez egy másik társaság, nem akarok róluk beszélni, mert ideges leszek. Aki az Úr Jézusra hallgat, leül az Úr Jézus lábához, és azon kapja magát, hogy ott ülnek a bölcsek, mert ezek a bölcs emberek. Hát milyen csodálatos dolog az, valakinek ébrednie kell. Azt a telefont valahogy kapcsoljuk már ki. Ez valami célzás volt? Na. Hát lehet, hogy néha föl kell ébrednünk, igen. Tehát az első dolog, testvérek, hogy a bölcsek közé ül le, aki Jézust hallgatja, és egy jó közösségbe kerül, egy jó társasága lesz, ahol aztán nézzük tovább, hogy mire tesz még szert. Ugye két dolgot mond itt az írás. Azt mondja, hogy a bölcsek társaságában ülő, és hát az Úrra hallgató ember értelmet szerez, és a másik, amit mond, bölcsességet szerez. Ez a két fogalom a példabeszédek könyvében szinonimák tulajdonképpen. Értelmet szerez, és bölcsességet szerez. Ez az értelem, testvérek, ez az mondjuk így az eszesség, értelmesség. A bölcsesség az meg bölcsesség. Ez... Aki az Úr Jézust hallgatja, testvérek, az Urat hallgatja, az azt mondja a példabeszédek könyv, hogy a tudást hallgatja, és a magát a bölcsességet hallgatja. Ugye itt a példabeszédek könyvének a 8. részében megszólal maga a bölcsesség, maga a tudás, aki nem, az nem valami, hanem valaki, aki beszél, aki tanít, aki mond, és amit mond, az színtiszta. Azt mondja, színtiszta tudás és bölcsesség. A színtiszta ismeret és tudomány. Színtiszta. Abban nincs semmi hazugság, semmi hamisság. Az a szikla szilárd. És testvérek, milyen, ez egy olyan megdöbbentő dolog, testvérek, hogy ebben a mai világban leülünk ilyen mindenféle tudósoknak a lábaihoz, akik beszélnek össze-vissza. És azt hiszük róluk, hogy mekkora nagy bölcsességeket mondanak, pedig hazudoznak. Azoknak a lábainál ülünk, azokat hallgatjuk. És a magához, a bölcsességhez, és az ismerethez olyan kevés ember megy, hogy őtőle tanuljon, pedig ott lehet az igazi bölcsességet és ismeretet megtanulni, testvérek. És ez a mai ember most ott tart, hogy az összes ismeretét bizonytalannak tartja. És azt mondja, hát amit tudok, sok mindent lehet, hogy tudok, de ez nem biztos, hogy minden úgy van. Hát lehet, hogy egy bizonyos szintig úgy van, meg a tapasztalat igazolja, de nem biztos, hogy... És igazából a világ igazán nagy kérdéseire nincsenek biztos válaszok. Sőt, egyáltalán nincsenek válaszok. Ez az agnoszticizmus uralja az embereket, hogy semmit nem lehet tudni biztosan. Beszéltünk már erről az ismeret kapcsán. Nem, egyetlen egy tudásanyag nem biztos. Minden lebeg. Így van ez? Nem így van. Allah az Isten. Vagy a Biblia istene az Isten? Mohamed az ő prófétája, vagy Jeremiás? Hát, ki tudja. Az erkölcsi érték, a házasság jó még, vagy az már túlhaladott? Most már döntsük el, hogy férfiak vagyunk, vagy nők. Ez a menő. Most hogy van ez az egész? Hogy akkor az abortusz most bűn még, vagy nem bűn? Vagy a házasságtörés az még bűn, vagy már nem bűn? Vagy mi van ezzel? Az erkölcsi értékekben is nem lehet azt tudni. Éppen ahogy éppen érzem, ahogy kedvem van. Ahogy előnyösebb. Értitek, egy ilyen lebegő lett a tudás mindennel kapcsolatban. Különösen az ismerettel, az erkölcsi értékekkel, de Istennel kapcsolatban is. És akkor most itt nekünk a Biblia azt mondja, hogy jöjj én hozzám, aki magam vagyok a bölcsesség, mondja Jézus, és én vagyok az ismeret, és én tanítalak téged, és amit tőlem tanulsz, a szilárd, az igaz. Ugyanaz, amit Jézus mondott, emlékeztek a hegyi beszéd végén, hogy aki az én szavaimra hallgat, az a sziklára építi a házát, nem a homokra. Aki nekem hisz, az a valóságra épít, az igazságra épít, nem valami hazugságra és hamisságra. Na ezt a biztos tudást, testvérek, ezt az igaz bölcsességet és igaz ismeretet Jézustól lehet megtanulni, testvérek, és erre vajon szükségünk van nekünk? Annyira érdekes, testvérek, a Bibliában ez az Istentől jövő, a Krisztustól származó bölcsesség és tudás, mert nem csak egy elméleti tudás anyag ez, hanem egy olyan elméleti tudás, aminek gyakorlati következményei vannak. Itt nem, értitek, hogy nem teoretikus pusztán ez a tudás, hanem gyakorlati is. Például, ha valaki tanulja az Úrtól ezt a bölcsességet és tudományt és értelmességet, akkor az az ember fogja tudni kezelni a kríziseket az életébe. Mert jönnek krízisek az életünkben, mert betegek leszünk, meg meghalunk, meg mit tudom én, milyen válságba jutunk, ugye? És akkor aztán hogy kezeljük le? Majd a jógi megmondja, meg a fő természetgyógyász majd eligazít? Vagy az Úr tanít meg, hogy tudod elhordozni a nehézségeidet és a problémáidat? Ebbe a koordináta rendszerbe kezed. Most nem mondom el, hogy mibe, de csak azért, hogy értsük ezt jobban. Az Istentől jövő bölcsesség, értelem, tudás, az segít abba, hogy neveljük a gyerekeinket. Mert nem is szabja meg nekünk óráról órára, percről percre, hogy mit kell csinálnunk a gyerekeinkkel, hogy kell őket mondjuk tanítani, vagy fegyelmezni, vagy inteni, de mégis az alapelveket meghatározza nekünk, ad egy koordinátarendszert, amiben nevelni tudjuk a gyerekeinket. És akkor nem a pszichológusok, meg a 88. nagy bölcs nevelési tanácsadó után megyünk, amelyik majd elokosít bennünket, hanem elsősorban és mindenekelőtt arra figyelünk, amit az Úr mond. Hogy különben félre neveljük a gyerekeinket. Értitek, hogy az Úr Jézustól jövő tanítás az csodálatos dolog, mert az életre tanít bennünket. Élni tanít, boldogan, rendben, békességben élni tanít minket, és aztán még az üdvösségre is elvezet, hogy más ne is mondjam. Pedig ez is fontos. Ezeknek, ami gyerek, mondjuk milyen fontos, testvérek, hogy a gyerekeink, ha már itt a gyerekeinkről beszélek, hogy ezek a gyerekeink, ezek olyan manipulálhatók, ha nincs a kezükbe ez a bölcsesség, hogy azt mi el se tudjuk képzelni, de mi is manipulálhatók vagyunk. Ha nincs meg számunkra az Istentől, a Krisztustól jövő bölcsesség és tudás és ismeret a fejünkbe és a szívünkbe nem lakik ott, akkor egyszerűen oda terelnek minket emberek, ahova akarnak. Arra vesznek rá, amire akarnak minket, testvérek. El se tudjuk ezt képzelni, de így van. Nem is vesszük észre a legtöbb esetben, de mégis így van. Úgy húzzák ki a pénzt a zsebünkből, hogy észre se vesszük. Olyan technikái vannak ennek, testvérek, olyan sumák dolgok folynak, hogy egyszerűen nem is egy gonosz agytröszt találja ki ezeket folyamatosan, hogy kell az embereket egy bizonyos irányba manipulálni. És ha nincsen, testvérek, nekünk egy sziklaszilárd, Istentől, Krisztustól jövő tudásunk, ismeretünk félrevezetnek minket, mint a pinty. Sodródunk ide-oda, ahogy éppen. Aztán mennyire fontos, testvérek, egy másik dolog is, hogy a gyerekeinknek is, de nekünk is, vezetni kell. Például egy családot vezetni kell, vagy egy munkahelyet vezetni kell. Hogy vezessünk mi normálisan? Akár egy a családot, ne a munkahelyet nézzük, megint egy más probléma, de a családunkat legalább. Hogy vezessük el azt jól, úgy, hogy Isten akarata szerint való legyen? Ha nem az Isten tanácsai szerint, ha nem az Úr Jézus beszédei szerint, Az ő bölcsességét tanulom, és megtanít engem a világ vezetője kormányozni. Azért nem semmi oktató. Aki a világot vezeti, csak meg tud már tanítani minket. És milyen jó lenne, hogyha tényleg olyan munkahelyi vezetők lennénk, vagy olyan országvezetők lennének, akik bölcsek. Amikor mondja, hogy az Ezékiel könyvben kormányosaid Tírus, a benned lakozó bölcsek voltak. Hát milyen jó lenne, hogyha bölcsek tudnának kormányozni Szegedet. Istenfélő emberek, vagy egy Magyarországot, vagy az Európai Uniót. Ha bölcsek vezetnék, istenfélő emberek. Értitek, hogy ülni Krisztus lábánál együtt a bölcsek társaságában, és hallgatni az Úr Jézust, aki sziklaszilárd igazságot mond nekünk. Nem csak elvi igazságot, hanem olyan elvi igazságot, amelyiknek gyakorlati következményei vannak, mert fel tudjuk dolgozni jobban a nehézségeinket. Tudjuk, hogyan nevelni a gyerekeinket. Tudjuk, hogy megakadályozni, hogy mindenhova terelgessenek, és manipuláljanak bennünket. És valahogyan leszünk jó vezetők, akármilyen közösségbe is jutunk. Nem fontos dolog ez, testvérek? Egy életünk van, azért nem mindegy, hogy töltjük el, és az sem mindegy, hogy hova jutunk utána. A bölcs hallgatja Jézust a bölcsek társaságába, és tanul. Bölcsességet tanul, és értelmességet tanul, amiknek fényében azután éli az életét. És boldogan éli az életét, örömmel éli az életét. Ezzel kapcsolatban hadd jegyezzek meg itt még egy pár dolgot. A felolvasott alapigényben ott van ez a szó, hogy hallgat, hogy a bölcs hallgat. Ez egy nagyon érdekes szó, testvérek. A bölcsesség és az értelem megtanulásának az első lépése a hívő ember számára, hogy hallgat. Ez egy aktív odafigyelést jelent. A példabeszédek könyvében újra meg újra találkozunk ezzel a kifejezéssel. Hallgat. Csöndbe van, kinyitja a fülét, kinyitja a szívét, és hallgat. Szeretném, mindig beszélünk, mindig mondunk valamit. Van, amikor muszáj, csak Jézus előtt hallgatni, és engedni, hogy ő beszéljen, és adja nekünk az igaz bölcsességet, és az igaz ismeretet, ami szilárd, amire építhetünk, amit megélhetünk. Ha mindig beszélünk, ha nála is jobban tudjuk a dolgokat, buzogtatja a szánk a bolondságot, ahelyett, hogy csöndbe lennénk, és hallgatnánk. Persze ez a hallgatáshoz, testvérek, az is kell, zárójelbe jegyzem meg, hogy az ember úgy alázatos legyen. Mert az a baj, hogy sokszor azért nem tudunk hallgatni, mert annyira okosaknak képzeljük magunkat, hogy úgy érezzük, mindig beszélni kell. És mondjuk. Ugyanazt ezerszer is elmondjuk. Mondjuk. Ahelyett, hogy hallgatnánk. Tehát itt a bölcsesség és értelem elsajátításánál nagyon fontos ez a hallgatás. Leülünk az ige mellé, az ige elé, az ige köré, és hallgatjuk Jézust. Mit akarsz mondani, Uram? Taníts engem. Kezemet számra teszem, mondja Jób, és hallgatok. Te taníts engem. Én olyan ostoba vagyok, olyan semmit, nem tudok semmit. Az én összes tudásom az egy nagy nulla. Te tudsz mindent. Ó, én bolond. Azt hittem, hogy tudhatok annyit, mint Isten. Láttam egy filmet Leonardo da Vinciről, ott volt egy ilyen mondása neki. Rájöttem, mondja, öregségemre, nem tudom, hogy ezt igazán mondta-e, vagy nem, de a filmben mondta. Rájöttem, hogy soha nem tudhatok annyit, mint Isten. Hát nem tudhatunk annyit, mint ő, az biztos. Ő maga a bölcsesség, maga az ismeret, maga a tudomány, a tudás. Hát hallgassak. És aztán a másik dolog, ami emellé a hallgatás mellé jön, az Isten félelem. Ez is ebbe a felolvasott igeszakaszban egy ilyen fontos szó, de az egész példabeszédek, hogy Isten, a hallgatás Isten félelemmel kell, hogy történjen. Az Isten félelem, testvérek, az Istennek, az Úrnak a mélységes tisztelete. De ez a, és van benne félelem is, testvérek, nem akarom ezt, és van benne tisztelet, és van benne az Úr iránti szeretet. Ez az Isten félelem nem a, hogy egy kicsit jobban értsük, nem Ádám és Éva félelme Istentől a bűneset után. Van ilyen is, hogy az ember vétkezt csinál, és akkor lelkiismeret furdalása van, és fél, hogy az Isten megbünteti, és akkor menekül, és bújik. Ugye ez az Ádám és Éva bukása utáni félelmük, elrejtőzni az Úr elől. De itt az Isten félelem, az nem elűz az Úrtól, hanem odaűz az Úrhoz. Az Isten félelem nem elbújni az Úr elől, hanem odafutni az Úrhoz. Hogy hallgassam őt, hogy megértsem őt, hogy igyekezzek majd aztán követni is. Az Isten félelem az egy alázatos és szeretetteljes és tiszteletteljes viszonyulás az Úrhoz, Istenhez, Krisztushoz. Így hallgat az ember. Isten félelemmel hallgat. És akkor a harmadik szó is itt van ebben a példabeszédek könyvében, hogy tanulni. Tanul. A bölcsességet és értelmet az ember hallgatva, Isten félelemmel a szívébe tanulja. Ugye, amit elmegyünk az iskolába, először nem tudjuk az írást, az olvasást. Semmit nem tudunk. Csak elkezdenek minket tanítani, és a kicsit a fejünket elkezdik tágítani. És ez így van az Úrral is, az Úr tanítványával is, hogy nem tudunk semmit, de tanulunk. Folyamatosan tanulunk, amíg meg nem halunk, addig tanulunk, testvérek. A jó pap is holtig tanul, de a jó hívő is holtig tanul. Ülünk Jézus lábainál, és tanuljuk az értelmet és a bölcsességet, aminek alapján élni tudunk, ami éltet minket az örökké valóságra. Olyan szép dolog aztán az, hogy elérkezik a Salamon a végső megállapításhoz. Mondja, aki Jézusra hallgat, az Úrra hallgat. Ül a bölcsek közösségében, hogy jó, el tudjuk ezt képzelni, ül a bölcsek közösségében. És ott hallgatja Jézust, hallgatja az Urat, ahogy beszél, és mondja az ige által, az igé által, és adja az igazi bölcsességet és a szilárd tudást az embernek, aminek alapján boldogan tud élni, és örvendezve tudja járni az élet útját. És a végén halált is úgy veszi, hogy tudja, hogy mi lesz utána, és hova megy, hogy hazamegy. És aztán mi történik még? Azt mondja itt, hogy jutalmul nyeri azt, hogy tisztességet nyer. Tisztességet nyer az ilyen ember. Figyeljétek meg, hogy azt mondja, az alázatosság a tisztesség előtt jár. A gőgös ember az arra törekszik állandóan, hogy ő magának tisztességet nyerjen. Ugye? Tehát, hogy én magam elérjem, hogy mások engem megbecsüljenek. Hogy mások rám fölnézzenek, hogy mások engem tiszteljenek, hogy legyek valaki a szemükben. Ez a gőgös embereknek a még nagyobb akarok lenni, még tündöklőbb akarok lenni. Ez a gőgös embereknek a sajátossága. De az alázatos ember tisztességet nyer, nem kivív, hanem tisztességet kap, mégpedig az Úrtól. Az Úr biztosít neki tekintélyt, tisztességet, megbecsülést. Ezt mondja a Sámuel könyvében, első Sámuel könyve második részben, Isten mondja az öreg Élinek, akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Akik engem megutálnak, megutáltatnak. Akik engem tisztelnek, azoknak én, mondja az Úr, tisztességet szerzek. Megbecsülést biztosítok. Akik meg engem megutálnak, azok meg kikaparhatnak maguknak, amit akarnak. Megutáltatnak végül. Ez az igazi tisztesség, testvérek, az igazi megbecsülés, az igazi elismerés, amit egy ember nem magának kapar ki, hanem amit az Úr ad meg neki. Elképesztő, testvérek, hogy hány embert tényleg ez motivál az életbe, hogy el akarom élni. Mondja János apostol a levelében ezt a, hogy mindaz, ami a világban van, a testkívánság, a szemek és az élet kérkedése. Ez motiválja az embereket, mondja János apostol a világban, hogy én nagy legyek, dicséretet nyerjek én. Ha én ezért állok itt előttetek, akkor jobb, ha itt leteszem a palást, és lemegyek innen. Vagy ha ti így élitek az életeteket, jobb, ha elmente. Jobb, ha itt szépen elódaloktok. Illetve nem az a legjobb, hanem az a legjobb, hogyha fogjuk magunkat, és megalázkodunk az Úr előtt. Nem kell elódalognunk. Meg nem kell a palástot cseletenem, hanem meg kell alázkodnom az Úr előtt, és bocsánatot kell érte kérnem. Hogy hát nem arról van szó a világban, hogy én magamnak dicséretet szerezzek, hanem a hívő ember számára, az Úr számára dicséretet szerezzen. Ugye? Az Úr dicsőségét mozdíts, azt mozdítsa elő, hogy lássák meg az emberek az Urat, nem engem, őt. Nem én vagyok a megváltójuk, nem én vagyok az üdvözítőjük, hanem Jézus. Őt kellene meglássák valahogy. A hívő ember nem magáért törekszik, a világ fiai törekszenek a maguk dicsőségére, és az Úr dicsőségét közben lábbal tapossák, az nem érdekli őket. A maguk dicsőségé, ezért tanulnak, ezért dolgoznak, ezért rohangálnak ide-oda, ezért a minél több pénz, ezért, hogy eljussak ide, meg elmondhassam másnak, meg nevem legyen, meg megbecsüljenek, meg én legyek a nagy, ez az amaz. Ez az életkérkedés, mondom, a világ fiai. A hívő ember nem ez motiválja. Hogy az Úr Urat lássák meg. Ő rá van szükségük, ő a bölcsesség, ő a tudás, ő a megváltó, az üdvözítő, a világ gondviselője, ő a világ fenntartója, hát őt kéne, hogy lássák a maga tökéletességébe. Aki ezen törekszik, testvérek, azt mondja az Úr, hogy az ilyen emberek tisztességet szerzek. Elképesztő történetek vannak a Bibliában, mondjuk ott van József története, talán a legjobban ismert. Amikor, ugye, tudjátok, eladják őt, és akkor ott van rabszolga Egyiptomba. És aztán ottan megfejti az álmokat, de elfelejtik azok, akik megígérték neki, hogy... De aztán egy nap a fáraó álmot lát, és eszébe jut az alkalmazottnak, hogy a börtönben volt valaki, aki megfejtette. Ja, hát, ha megfejti a fáraó álmát is. És előhozzák Józsefet. Ott áll a fáraó előtt a börtönből kihozott rabszolga. És akkor azt mondja neki a fáraó, hogy hallottam, hogy te megfejted az álmokat. És mondhatta volna, igen, én vagyok az álomfejtő. Én. Dicsőség nekem. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, nem én fejtem meg az álmot, hanem Isten. Na, itt értitek. És aztán József mi lett utána? Egyiptom második embere lett. Mert akinek az Úr, aki az Úrnak tisztességet szerez, annak az Úr is tisztességet szerez utána. És mondhatnánk Dánieléket, akik istenféle emberként kerültek, ugyancsak rabgyermekként, kisgyermekként az istentelen birodalomba, és megpróbálják az agyukat átgyúrni, hogy legyenek jó alkalmazottai majd a babiloni birodalomnak. De Dániel eltökélte a szívéből, hogy inkább az Úrra hallgat. És az Úr vele volt, és Dánielből ebből a kis fogoly gyerekből aztán több generációt túlélő bölcs lett, aki nem csak a babiloniakat, amíg a perzsákat is tulajdonképpen tanácsolni tudta, a perzsa nagyfejedelmeket. Elképesztő. Tisztességet szerez az Úr, testvérek. És megdöbbentő az Úr Jézus példája is még. Mert Jézusnak is mindig ez volt az egész életútján, hogy az atyának a dicsőségét akarta előmozdítani. És aztán, amikor keresztre szögezik, akkor, és meghal, akkor gondolnánk, hogy na tessék, mekkora tisztességet szerzett neki az Úr. De tisztességet szerzett neki, mert harmadnapra föltámasztotta a halálból, és megdicsőítette őt, és felültette a maga jobbjára. Mert akik ez Jézussal kapcsolatban is igaz, testvérek, és velünk kapcsolatban is igaz. Hogyha minket nem az motivál, hogy magunknak, hanem ő neki szerezzünk dicsőséget, akkor majd ő tisztességet szerez nekünk. Nem szoktam ilyen magánpéldákat mondani, de megkísértetünk azért hívőként is, hogy magunknak szerezzünk dicsőséget. Mondtam a múlt vasárnap, hogy mindig leadjuk a pályázatokat minden évben, hogy mit szeretnénk az egyháztól.
egyház felé adjuk le a pályázatokat, mit szeretnénk csinálni. Hát Kisteleken kellene templomot építenünk már vagy 6 éve. Minden évben leadtuk a pályázatot. És akkor most egyszer csak szólnak, hogy kaptunk sok pénzt. Több mint 100 millió forintot, hogy megépítsük a kisteleki templomot. Úgyhogy ha nem hallottátok ezt, akkor most örüljetek ennek, mert ez nagy szó, óriási nagy szó. Az egyházon keresztül kaptuk, és az egyház pedig az államtól kapta azt, amit szétosztott. És jön ide hozzám, mert elindítom a dolgot, és jön hozzám a kisteleki polgármester úr. És mondja, hogy ezt hogy sikerült elérned? Na itt van. Hogy sikerült elérned? Na akkor gondoltam, hogy most megkísértetem, hogy hogy sikerült elérnem. Hát nagy fiú vagyok már, ugye, aztán. És akkor mondtam neki, na Sándor barátom, Isten, így ezzel kezdjük. Istentől kaptuk. De nem olyan nagyon könnyű ezt kimondani, bár most ilyenkor úgy érzi az ember, hogy könnyű volt kimondani, de nem olyan könnyű ott kimondani, amikor benne van az ember. Mert egy kicsit úgy várnánk arra, hogy akkor megveregetik a vállunkat, így meg ugye nem veregetik meg. Nem a mi vállunkat veregetik meg, hanem az Urat. De azt nem annyira szeretjük. Valahogy idegenkedünk ettől, pedig nem kéne. Mert majd az Úr tisztességet szerez, annak, aki tisztességet szerez. Tehát meg kell vívnunk ezt a csatát magunkból, hogy nem minket. Jó, mi megtettük, ami a mi részünk volt, de az semmi. A lényeg, ami az Úrtól jött. És az Úré legyen a dicsőség. Solideo gloria. Egyedül Istené a dicsőség. Na, testvéreim, csodálatos dolog ez, amire ma itt tanít minket az írás. Jézus ugye azzal indítottuk, hogy hív minket, hogy mellé álljunk. Most, ha mellé állunk, és hallgatjuk őt, akkor ott találjuk magunkat a bölcsek közösségébe. Akik nem maguktól bölcsek, mert maguktól ostobáknak tartják magukat, éppen ezért ülnek oda, hogy tanulják a bölcsességet. Tanulják Jézustól az értelmet és a bölcsességet. Ez történik itt a gyülekezetben, vagy otthon, amikor leülünk az íge elé. És amikor tanuljuk ezt ahhoz, kell, hogy tanuljuk ezt ahhoz, kell az, hogy hallgassunk, hogy Isten félelem legyen a szívünkbe, és ez a tanulásra való vágy, folyamatosan előre haladjunk ebben az ő tudományában, aminek soha nem lehet a végére érni. És ha így járunk, alázatosságban ülünk az Úr előtt, és igyekszünk aztán átvinni az életbe a dolgokat, akkor egyszer csak elérjük azt, hogy az Úr valahogy tisztességet szerez nekünk, megbecsülést biztosít. És ez olyan boldogság, olyan békesség az embernek. Hát én azt kívánom nektek, hogy megint az elejére visszatérve, csak hallgassátok egyedül Jézust. Üljetek a lábaihoz, velem együtt, és engedjük, hogy tanítson minket. És adja nekünk azt a szilárd tudást, amit senki nem tud nekünk a világba adni, senki. Csak egyedül ő, aminek alapján élni tudunk, és üdvözülünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azt köszönjük néked, hogy te nem valami megközelíthetetlen távolságban vagy tőlünk, úgyhogy el se tudnánk hozzád jutni, hanem eljöttél közénk erre a földre, és itt jártál, keltél, és elvégezted a te csodálatos művedet. Aztán visszatértél a mennybe, de ugyanakkor mégis itt vagy köztünk az ígében, és az íge által, a te drága kijelentésed által, és ezen keresztül osztogatod nekünk, és csöpögteted a szívünkbe a szilárd bölcsességet, a valódi ismeretet, amivel nem csak a fejünket akarod tágítani, hogy többet tudjunk, hanem azt akarod, hogy boldogabban éljünk, és boldogan is halljunk meg, és üdvözüljünk. Köszönjük néked, Urunk, az evangélium tudományát, ezt a mindennél drágább kincset, amit mondasz nekünk, amire újra és újra ráirányítod a figyelmünket. Köszönjük, hogy újra és újra elmondod, hogy annyira szerettél minket, hogy meghaltál értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És köszönjük néked, hogy a te szavad felcsendült és hallatszódott, és meghallottuk, és segíts újra és újra meghallani, és segíts újra és újra komolyan venni, amit mondasz nekünk.
Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ma is így a te lábaidhoz ülhettünk, és hisszük, hogy tanítottál minket. Segíts minket, Úr Jézusunk, hogy tudjunk mindig hallgatni, tudjunk istenfélelemmel hallgatni, és tudjunk tanulni tőled igaz tudományt. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne a magunk nevének a fényesítése motiváljon minket. A leghétköznapibb és a legkülönlegesebb dolgok kapcsán is megfordul a fejünkben, hogy magunknak szerezzünk dicsőséget, pedig neked kellene. Bocsáss meg, valahányszor elraboltuk azt, ami neked jár. Bocsáss meg nekünk ezért, Urunk, és kérünk, segíts minket úgy élni, hogy fölhívjuk az emberek figyelmét te reád, akinél nincs csodálatosabb, aki magad vagy az értelem, aki magad vagy a bölcsesség, aki az üdvözítőnk vagy, aki a világ mindenség ura vagy. Kérünk, segíts, hogy rá tudjuk mutatni mindenkor. Urunk, köszönjük néked, hogy most eléd hozhatjuk gyülekezetünket, eléd hozzuk a kisteleki gyülekezet részünket is, kérünk, hogy te segíts ott kivitelezni ezt a vállalkozást, amire most lehetőséget nyitottál. Adj nekünk ehhez bölcsességet, erőt. Segíts, hogy mi is oda tudjunk állni emellé az ügy mellé, és tudjuk a te dicsőségedért tenni, amit nekünk kell megtenni. Köszönjük néked, hogy gondoskodtál erről a kis gyülekezet részünkről is, és kérünk, hogy te építsd meg azt a gyülekezetet, közösséget is. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk betegeinket. Segítsd őket, hogy a tőled kapott bölcsesség segítségével tudják hordozni hittel, türelemmel a nehézségeiket. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szereteteddel vedd őket körül a gyászban. Imádkozunk hozzád, Urunk, hazánkért. Látod, mennyi hitetlen polgártársunk van. Kérünk téged, hogy vondd magadhoz szívüket, lelküket. Könyörülj meg az Európai Unió polgárságán is, Urunk. Olyan nagy világosságot adtál valaha ennek a népességnek, és látod, hogy most úgy tűnik, megvetette azt. Könyörülj meg, Urunk, és változtasd meg a népek szívét. Te vagy az, aki tereled a gondolatokat, te légy, aki az evangéliumot eljuttatod minél több emberhez, hogy megtérhessenek és életet találjanak. Könyörülj meg, Urunk, ha lehetséges és támasz ébredést a mi országunkban és a mi nagyobb közösségünkben is. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, bízva a te nagy szeretetedben, hatalmadban és végtelen bölcsességedben. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Boldog ember az, aki hallgat reám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve, mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyert az Úrtól. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, ha Isten segít minket. Szeretettel várunk mindenkit a hétfői ifjúsági órára, keddi bibliaórára. Bibliaóránkon János második levele és harmadik levele, valamint Júdás levele kerül sorra, tehát három rövid levél, és utána már csak egy óránk lesz a jelenések könyvével kapcsolatban, tehát elvileg két óránk van még a bibliaiskolából, és akkor végére érünk a sorozatunknak. Hirdetem a testvéreknek szomorú és együttérző szívvel, hogy Faggyas Antal testvérünket elszólította az Úr, kedves Etelkának, aki mindig itt van köztünk, az édesapjáról van szó. Múlt héten elszólította az Úr az élők sorából. Jövő héten lesz a temetése, szerdán 15 órakor a Deszki temetőben. Az Úr Jézus közelségét, vigasztalását kívánjuk Etelkának és az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ahogy mondtam is az igéhirdetésben, Kistelekre kaptunk több mint 100 millió forintot gyülekezeti ház templomépítésre, ami magába foglal egy kis templomot és egy lelkész lakot is, kis lelkész lakást. Sőt, úgy tűnik, hogy talán már a lelkész is meg lenne, talán ha Isten is úgy akar, és minden szépen rendez, akkor megelőlegezhetem, hogy talán Szabó Jani testvérünk, akit itt ismerünk, és a körünkből származik, lehet, hogy addigra sikerül Komáromba bevégezni a tanulmányait, és megszerző diplomáit, akkor ő lesz ott az első, aki szolgálatot kezd. Hát ami nagy szó lenne, és nagy öröm a kistelekieknek is, meg hát nekünk is, hogy érezzék a testvérek ott kint is, hogy mi mellettük állunk. Arra gondoltunk itt a gondnok úrral, hogy adakozást hirdetek erre a kisteleki templomra, hogyha valaki úgy érzi, hogy szívesen ad erre a célra egy nagyobb összeget, vagy több kisebb összeget, akkor azt megteheti. Én azt gondolom, hogy bár még nem beszéltünk az alapítvánnyal erről, de talán az Isten kezében alapítvány be tudja fogadni ezeket az adományokat. Tehát majd egyeztetjük még ezt az alapítvánnyal, de hát úgy gondolom, hogy ennek nincs akadálya, hogy ezen keresztül folyassuk, ne a mi gyülekezeti pénztárunkon keresztül. Talán így egyszerűbb a dolog. Tehát, hogyha valaki, fontolgassák a testvérek, az építkezést jövő év december 31-ig kell befejezni. Tehát jövő év december 31. Tehát, hogy itt is úgy volt, hogy voltak ilyen megajánlások. Én most nem gondoltam arra, hogy mi most itt írásba tegyünk megajánlásokat erre, de tartsátok ezt számon, és hogyha van rá, szívesen adtok rá, akkor adjatok az alapítványra címzett támogatást, hogy ezt oda szántuk ezt az összeget. Hirdettem a testvéreknek azt is, hogy megjött az alma, akik feliratkoztak, azoknak itt van, kérem, hogy vigyék el, hogy nehogy megfagyjon véletlenül itt a hidegekbe a folyosón. Talán nem fagy meg, de mégis jobb lenne, hogyha már a helyére kerülne mindegyik ládácska. Tehát aki feliratkozott, az vigye el az almát. Az 1%-okkal kapcsolatban, Gyuri, szeretnél egy mondatot szólni? Ebben nem vagyok nagy szakértő, de légy szíves.
Tulajdonképpen a szokásos hirdetés most is aktuális lesz, az 1% felajánlás. Lehet civil szervezetnek vagy egyháznak felajánlani az 1%-ot. Annyi egy apró módosítás, hogyha felajánlunk egy egyháznak 1%-ot, és a továbbiakban nem rendelkezünk, akkor az automatikusan tovább fog menni a következő évekre is, az a felajánlott 1%. A civil szervezetnél ez nem így van. A civil szervezetnél minden évben meg kell újítani, vagy meg kell nevezni azt a civil szervezetet, ahova az 1%-ot fel szeretnénk ajánlani. Hát mi azt ajánljuk, vagy arra hívunk fel, hogy az Új Szegedi Isten Kezében alapítványnak ajánljuk fel az 1%-ot. Eddig is tavaly évben közel 400 ezer forint jött be ebből az 1%-ból, és hát köszönjük szépen azoknak, akik ezt felajánlották, és hát erre várunk, erre számítunk, erre biztatunk mindenkit, hogy ezt az 1%-ot ide ajánlja föl, ha nincs jobb helye. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.